Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent, énekelve a 19. Zsoltárnak az első versét. 19. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 470. dicséretnek az éneklésével. 470. dicséretnek 5 verse van, ezeket énekeljük végig. Úr Jézus, nézd le rám! Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai 7. úrnapjára rendelt kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett? Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jó téteményeit elfogadják. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit higgyen a keresztény ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, és amit az apostoli hitvallás keresztény hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a Lukács szerinti evangélium 11. részében. Lukács evangéliuma 11. részének a 29. versétől kezdve a 32. versig. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de ime, nagyobb van itt Salamonnál. Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de ime nagyobb van itt Jónásnál. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy megállhatunk te előtted, kinyithatjuk a szívünket, várhatjuk a te ígédnek az üzenetét. Urunk, kiváltság, hogy téged dicsőíthetünk, rád figyelhetünk, s a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, köszönjük, hogy megőriztél, és mi megtapasztalhattuk kegyelmednek az erejét minden időben. Urunk, köszönjük, hogy szent lelkeddel erősítesz bennünket a te igéd által, és köszönjük neked a testvéreket, hogy egymást tudjuk erősíteni, azzal, hogy együtt dicsőítünk téged. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted a mi bűneinket, megvalljuk azt, hogy sokszor mennyire nem lelkesedünk azért, amit te mondtál, mennyire nem igyekszünk téged követni, hanem elsodornak minket mindennapok feladatai, sokszor elhatalmasodnak az aggodalmak rajtunk, miközben a te bátorításodat vehetnénk. Köszönjük, hogy nem azért jöhettünk eléd, mert teljesítettünk valamit, nem azért, mert jobbak voltunk másoknál, hanem azért, mert ismerjük a te szent nevedet, amit nekünk kijelentettél. Hadd dicsőítsük a te neved, hadd éljünk a te dicsőségedre, Urunk, védj körül bennünket, szent lelkednek az erejével, és áldj meg a te igéddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hallgatására készülve a 210. dicséret 6. és 7. verseit énekeljük, és egyben biztatom a gyermekeket, hogy most az ének alatt menjenek a gyermek istentiszteletre, azon az ajtón már lehet is indulni. Tehát a 210. dicséret, 210. dicséretnek a 6. és 7. verseit fogjuk énekelni. A dicséretünk 6. verse: Ó Isten báránya, kedvezz, mert most vagyon az óra. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Lukács evangéliuma 11. részének 30. versét. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Nem számoltam meg, de mégis nagyon érdekes, hogy egy ilyen mű, Jónásnak a története ilyen fontossá válik az Új Szövetségben, hogy hány kis próféta, őt oda soroljuk, hány kis próféta van Jézustól megemlítve, most hirtelen egyet se tudnék mondani ebben a pillanatban, meg kellett volna néznem, de Jónás, aki úgy nem is tűnik annyira jelentős prófétának, hiszen azért vannak ott nagyok az Ószövetségben, a történeti könyvekben, Illés, Elizeus, vagy éppen a nagyon bátor Nátán, vagy a kevésbé ismert Ahija, aki szétszakította a köpenyét, és úgy mutatta meg Izraelnek a szétszakadtságát, hogy Salamon halála után, ugye Izrael szét fog szakadni, ő nem olyan jelentős, mert ennyi az, amit nagyjából tudunk róla, nem sokkal többet, de Jónás meg egyáltalán nem is Izraelben működött, hanem pont egy kifelé való szolgálatnak a története, és az ő emberi története van ott benne. Jézus mégis megemlíti az ő helyzetét. Sokasság gyűlik Jézus köré, és azt mondja Jézus, ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Jézus munkásságában, az evangéliumokban a jelek nagyon fontosak. Tehát ne értsük úgy, hogy a jellel lenne a probléma, a nemzedékkel van a probléma, aki körülveszi Jézust. Jézus ad jeleket. Többször is előfordul, hogy jeleket és csodákat tesz. Igazából a csodák maguk is jelek, amelyek egy dologra utalnak, arra utalnak, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Tehát amikor Jézus Isten szeretetét hirdeti a Izraelben és a környéken, és ott, akik találkoznak vele, azok megismerik őt, és Jézus csodákat tesz, ezek mind arra valók, hogy felismerjék és rájöjjenek, nyilván a tanítással együtt, hogy kivel találkoznak. Ugye volt arról szó, amikor egyik ige hirdetésben, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek? És akkor megkérdezi, hogy és ti kinek mondotok engem, és Péter mondja erre, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hát több, ugye pont a Lukácsban egy kicsit másképp mondja, de mindegy, ez a lényeg, hogy ugyanezt mondja, hogy ő a Krisztus, hogy ő valóban a Krisztus. És hogy igazából ennek a felismerése a cél. Az a cél, hogy észrevegyék. Ott van keresztelő János története, amikor János már a börtönben van, mert bírált valakit, hogy a testvére feleségével él együtt, azt mondta, hogy ez nincsen rendben. Nagyon bátor ember volt ez a keresztelő János, és hallott Jézusról, meg hogy sokan gyűlnek köré, és elküldi a tanítványokat, hogy kérdezzék meg, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várunk? János, akivel nagyon jobban van Jézus, és hát kölcsönösen elismerik egymást, mondjuk így, neki sem azt mondja Jézus, nem azt üzeni, igen, én vagyok, minden rendben, itt a messiás. Azt mondják, hogy nézd a jeleket. Vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdettetik az evangélium, ebből neked tudnod kell, hogy mi történik. Ezek a jelek beszédes jelek. Ezek olyan jelek, amikből fel kellene ismerni azt, hogy kicsoda a Jézus. Jelek vannak, amely jelek segítségével érthető Istennek az akarata. De pont ezelőtt, a történet előtt van egy nagyon kemény szakasz, amikor Jézust, aki ördögöt üsz ki, és ott vannak körülötte, azt mondják, hogy rá, az ellenfelei, hogy Belzebub az ördögök fejedelmével üzi ki az ördögöket. Tehát Jézust, aki Isten munkáját végzi, az ördöggel kapcsolják össze, és vádolják meg. Erre mondja Jézus egyébként, hogy minden bűn meg fog bocsáttatni, egy dolog nem, ez pedig a Szentléleknek a kárhoztatása. Tehát aki a Szentlélek ellen vétkezik, az nem fog megbocsáttatni. Sokszor megszokták tőlem kérdezni, már sokszor megtörtént, hogy jaj, hát esetleg előfordulhat az, hogy valaki ezt így beleesik ebbe a bűnbe. Ez csak készakarva lehet. Ott is az volt a probléma, hogy nyilvánvaló volt az emberek számára, hogy Isten szent lelkének erejével, az Atya erejével működik Jézus, és hogy azt közvetíti, amit az Isten szeretete jelent. Mégis álnokul azt mondták, hogy ez az ördög munkája. Aki az ördög munkájának nevezi Isten szent lelkének a munkáját és annak az eredményeit, az követi el a Szentlélek elleni bűnt. De mondom, itt se egy olyan dolog volt, ami véletlenül volt, valamit félreértettek, nagyon is értették, és nagyon is ellene akartak mondani, készakarva fordultak szembe Jézussal és mindazzal az üzenettel, amit hozott. Itt is jeleket követelnek, jelt követelnek Jézustól, miközben már jeleket tett. Ugye itt is az előző történetben az a probléma, hogy ott vannak a jelek, mégis direkt félreértik, félremagyarázzák. Ez egy félremagyarázott megközelítés, és utána pedig továbbra is kérik Jézustól, hogy tegyen jelt nekünk, mutasd meg, hadd lássuk, hogy tényleg úgy van, tényleg te vagy a messiás, bizonyítsd be. Engem egy kicsit arra emlékeztet, amikor Jézust az ördög megkísérti. Nyilván itt nem az ördög van, hanem az emberek. Ugye hogy kezdődik a megkísértés? Ha Isten fia vagy. Tehát, hogy nem arról szól, hogy tedd ezt, tedd azt, azt nem lenne jó, hanem ha Isten fia vagy. Tehát akkor a köveket változtasd kenyérré. Ha Isten fia vagy, bizonyítsd be, hogy az vagy. Egyébként az ördög tudja, hogy Jézus Isten fia, ez nem kérdés. Tehát a tisztátalan lelkek is felismerik, és szóvá teszik, hogy ne bánts minket, engedj el. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, tisztában vannak az ördögök, a tisztátalan lélek, mindenki, a sátán, hogy kicsoda Jézus, ez nem kérdés. Csak az emberek számára kérdés, ott, akik ott vannak, nekik kell ezt felismerniük. Szóval erre a kísértésre emlékeztet most is, hogy hát akkor mi itt vagyunk, most nekünk, adjál egy bizonyítékot, mutasd meg, hogy egyértelmű legyen. Hogy eddig voltak jelek, meg csodák, hát az minket nem érdekel, mert mi most akarjuk, úgy, ahogy mi akarjuk, úgy, ahogy mi azt előírjuk, úgy csináljál. Nem tudom, érezzük-e a problémát az egészben, hogy ott van az Isten, aki emberré lett, ott van, aki eljön az ő népéhez, a megígért messiás meglátogatja azt a népet, aki várja őt évezred vagy évezredek óta, mert akár mondjuk még az Ábrahámnak tett ígéretet is ide sorolhatjuk, vagy az édenkerti történetet, amit a kígyónak mond, amikor azt mondja, hogy a asszony utódja a te utódod fejére tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Szóval amikor mindez beteljesedik, végre megtörténik az, amiért Isten annyit üzent, annyit formálta az ő népét és tanította, akkor azt mondják, hogy hát ez nekünk kevés. Majd ahogy mi akarjuk, majd úgy, ahogy mi elvárjuk, azt csinálja az Isten, amit mi akarunk, ez így nem működik. És mennyire így van velünk is sokszor mai emberekkel, azt mondjuk, hogy hát majd hiszem, ha látom, majd ha olyat csinál az Isten, amit én látok, amivel engem meggyőz, hogy én megszabom neki, hogy meggyőzzön. Micsoda elvárás ez, hogy az ember nincs abba a pozícióba, hogy ilyeneket tegyen. Habár nagyon érdekes, hogy a jeleknek sokszor van szerepe. Úgy, hogy Isten ad valami jelt, felhívja a figyelmet, ráirányítja a figyelmünket, de úgy, ahogy ő akarja. Persze, néha, azért mondom, kicsit ingoványos ez a talaj, mert aztán van a Bibliában olyan is, hogy valaki jelt kér. Biztos emlékszünk Gedeon történetére, de ha nem, akkor gyorsan felidézem, hogy Gedeon idejében, ugye ez a bírák korszaka, a midjaniták rá támadnak Izraelre, fosztogatják, akkor még nincsen király, és hát Gedeont Isten megszólítja, az Úr angyala, hogy ő az ő erejével kell legyőzni a rájuk támadó ellenséget, és hát ő ott fogadkozik, tiltakozik, és akkor azt mondja, hogy hát akkor adjál jelt. Ugye van egy ilyen, hogy valami ott felgyullad, elég az elején egy ilyen áldozat, de ez kevés, és végül is ugye elég kacifántos jelek lesznek. Az első jel az kell, hogy legyen, hogy kitesz egy fűrt gyapjút a mezőre, és az a cél, hogy a gyapjú az nedves legyen, a mező meg száraz. Aztán ez így is történik másnapra. De Gedeonnak még ez is kevés, azt mondja, hát az úgy könnyű, hogy a gyapjú legyen nedves, a mező száraz, legyen most az egész mező nedves a harmadtól, de a gyapjú maradjon száraz. Ugye kicsit már az ember úgy érzi, amikor olvasgatja, hogy feszeget itt a húr, tehát azért mégis, de Isten ezt is megteszi. Egyébként ennek a történetnek a folytatásaként Isten ezt mondjuk így, hogy hát ez csúnyán hangzik, de visszaadja, Gedeon visszakapja ezt, amikor összegyűjti a nagy sereget, és akkor azt mondja, hogy hát figyelj, akik kérdezd meg, hogy kik félnek, azok menjenek haza. És akkor maradnak talán 3000-en. Aztán utána azt mondja, hogy jó, akkor küld le őket inni a vízhez. És akik nekidőlnek, mint egy kutya inni a vizet, azokat megint elküldik haza, végül 300-an maradnak, akik a kezükből szűrcsölik. És akkor na 300 emberrel győz le az ellenséget. Szóval azért van ennek egy folytatása, legyőzik. Nagyon szép történet, aki nem ismeri, olvassa el, de a jelek, vannak nekünk is jelek, amik emlékeztetnek, amik az Úrra mutatnak. Nem tudom, hogy ki tudná talán mesélni az életében, hogy milyen jelek vannak, amik bennünket odafordítanak Isten kegyelméhez. Milyen jelek vannak, amik figyelmeztetnek, hogy ne úgy, hanem így. Milyen jelek vannak, amik azt mondják, hogy hát te látod? Így szeret téged az Isten. Azt akarja, hogy az övé legyél. Megvannak ezek a jelek az életünkben most is, amik nekünk szólnak. És néha talán még az is belefér Gedeon módjára, hogy Uram, most akkor legyen valami olyan jel, ami egyértelművé teszi. De nem arra vonatkozóan, hogy Jézus a Krisztus. Tehát ilyet mi nem várhatunk tőle, nem írhatunk elő Istennek olyat, hogy mi mondjuk meg, hogy legyenek a dolgok, és a mi szabályaink szerint játszon az Isten. Ugye ez egy pozíció probléma, mert hogy az Isten félelem az azt jelenti, hogy mi tisztában vagyunk vele, hogy ő ennek a világnak a teremtője, mindenható ura, és mi pedig vagyunk a teremtmények, és a szabályokat ő hozza, de azok a szabályok, amiket ő hoz, ami számunkra, az számunkra vannak, és nem számukra. Ugye kicsit más, Isten számára, kicsit más világban vagyunk, mert hogy igazából a mostani világunkban az a elgondolásunk, hogy mindenkire ugyanazok a Nincs is ezzel semmi baj, rendben is van, ugyanazok a törvények, szabályok vonatkoznak, de akkor ott talán másképp volt, hiszen az uralkodók azok nem teljesen ugyanazokkal a jogokkal rendelkeztek, különösen abban az időben, amikor mondjuk az ókorban, mint ahogy a hétköznapi emberek. Ugye sokáig meg is maradt ez a különböző fajta jogállás, és csak a mostani időkben, hát a mostani, nem is tudom, az utóbbi 200 évben, mondjuk így nagyvonalúan jelenik meg egy másik gondolat is. Nincs ezzel semmi baj, csak hogy értsük, hogy Isten, ő a mindenható, ő szuverén. Azt csinál, amit ő jónak lát, és ugye van egy énekünk, ami nagyon kemény, talán az egyik legnehezebb énekünk, mind jó, amit Isten tészen. Ugye ez arra utal, hogy amit Isten tesz, az a jó. Az, hogy mi ezt hogy értékeljük, meg tetszik, vagy nem tetszik, az egy másodlagos dolog. Bizony nagyon sokszor nehéz elfogadni. Nagyon sokszor lázadunk ellene. Egyébként a zsoltárosok is így lázadtak ez ellen, hogy miért így van, miért úgy van, miért engem sújt az ítélet, és miért nem azokat, akik szerintem jobban megérdemelnék. És bizony nem biztos, hogy mindig úgy tűnik, hogy a mi érdemeink szerint bánik velünk, mondjuk így, vagy mondjuk olykor a sors, hanem valahogy máshogy. De jó pedig észrevenni azt, amikor Isten kegyelme ott van, jelen van, amikor a szeretete megjelenik a mindennapokban, amikor érezzük és tapasztaljuk, hogy hozzátartozunk, hogy fontosak vagyunk a számára, nem csak azt, ami nehéz. Szóval a jelek kicsit összetettebbek. Itt nem az a baj, tehát, hogy a jel, ami ott van, az van, vagy hogy jelre van szükség, amik segítenek felismerni Istennek a szeretetét. A baj az, hogy úgy követelik a jeleket, amik nem jó helyzetben vannak, amik a maguk elvárásai szerint, ahogyan a saját elképzeléseik vannak. Egyébként ez ma is így van, az, hogy valaki mondjuk nem hisz, az gyakran azt mondja, hogy szabok én az Istennek majd feltételt, és hogyha azokat teljesíti, amit én szabok az Istennek, na majd akkor hiszek. Hát ugye ez egy ilyen nagyon racionálisnak hangzó gondolat, csak hogy ez nem így van. Lehet, hogy egy másik emberrel szembe meg lehet próbálni, de az Istennel szembe ennek nincsen esélye. Mert hogy Isten a alázatosokat, akik el tudják fogadni az ő akaratát, nagyságát, szeretetét, és azt, hogy ő ennek a világnak az ura, azokat támogatja, és azoknak ad olyan jelt, ami által megerősödhetnek. Persze sokféle jel van, és sokféle történet, amiben meg lehet találni az Istennek a szeretetét. És biztos, hogy jelek vezetik az embert az Istenhez is, és jelek segítenek abban, hogy megtartson bennünket. De az, amikor az én elképzelésem szerint követelek Istentőját, majd én megmondom, hogy hogy legyen, majd én eldöntöm, hogy mit csináljon az Isten, az nem fog úgy működni. Másik irányba mennek a dolgok. A jelnek az a lényege, hogy fel legyen ismerve, felismerhessük azt, aki eljött, aki a megváltónk, az Istennek a kegyelmét és az ő Krisztusát. Szóval jelt követelnek, de nem adatik más jel, mint Jónás próféta jele. Egyszer csak bejön ebbe a képbe Jónás. Vannak hasonlóságok Jónás és Jézus között, és vannak óriási különbségek Jónás és Jézus között. A hasonlóság ugye az, amit másutt említ Jézus is, hogy Jónás ott van a halnak a gyomrában, és a 3 napig, és utána ugye kikerül. A történet, hát aki nem volt itt legutóbb, amikor erről volt szó valamikor, nem az elmúlt alkalommal, de Jónás próféta kap egy feladatot, hogy menjen Ninivébe, a asszír nagy városba, vagy akkor talán már főváros is, és ott hirdesse, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Hát Jónás úgy megörül ennek a feladatnak, hogy felszáll egy hajóba és elindul a másik irányba, hogy hát ezt nem szívesen vállalná, mert hogy ugye, hát nem hiszem, hogy a kudarctól fél, hogy mégse térnek meg, hanem inkább a saját életét félti, hogy ott elbánnak vele, esetleg megölik, megverik. Szóval nem nézett ki olyan jól ez a feladat az ő számára. Úgyhogy megpróbál az Isten elől elfutni, de egy hatalmas vihar támad a tengeren, és mindenki a saját Istenéhez imádkozik, hogy a tengerészek ilyenkor nagyon tudnak hinni, amikor nagy vihar van, és ígérgetni is, hogy akkor mi lesz, hogyha túlélik, és észreveszik, hogy valaki alszik a hajóban. Nagyon érdekes egyébként, hogy már ez a rész is nagyon érdekes összefüggés, hogy van egy olyan történet, amikor vihar van, a tanítványok megijednek, és Jézus alszik a hajóban. Jónást is felkeltik, és mondják, hogy te is imádkozz a te Istenedhez, mert különben meghalunk, hát ha pont a te Istened tud segíteni nekünk. Ugye akkoriban így képzelték el, hogy mindenkinek van Istene, és hát akkor valamelyik csak bejön, nem? És akkor főleg egy ilyen szélsőséges helyzetben. És akkor Jónás elmondja, hogy hát teljesen felesleges, inkább dobjatok a tengerbe, mert csak akkor fogtok megmenekülni, mert miattam van ez a vihar. És akkor a tengerbe dobják, és akkor elnyeli egy hal, tehát nem fullad a tengerben egy nagy hal, csak egy apróság. Nem tudom, hogy látta-e valaki, ugye mindig mondták, nagyon sok zárójelbe, de mindig mondták, hogy hát egy hal nem nyelhet el egy embert. Patagóniában történt most, le is filmezték, hogy valaki kenúval ment, jött egy nagy hal, most tudom, talán bálna, elnyelte a kenúval együtt, és aztán kiköpte az embert. Nem maradt 3 napig ott, de értjük a történetet, hogy azért ez egy ilyen megdöbbentő esemény volt, mert mindig ezzel támadták ezt a Jónás történetét, sok zárójel bezárva. Megmenekülnek a hajón, de ugye nézzük, mi történik akkor, amikor Jézus alszik és felkeltik. Mi történik? Ott is megmenekülnek, de Jézus lecsendesíti a tengert. Ugye látjuk a különbséget Jónás meg Jézus között. Nem én hoztam ide Jónást, nem én kezdtem el mondani, hogy van hasonlóság. Jézus maga emlegeti Jónást, tehát nehogy engem vádoljanak a testvérek, hogy ez túl messze van ez a történet. Hiszen amikor Jónásról beszélt Jézus, akkor a akkoriak számára ott megjelent az egész történet, mint ahogy nekünk is megjelenhet az egész Jónás története, és valóban, ahogy Jézus lecsendesíti a tengert, megmenekülnek. És akkor, hogyha tovább viszem, akkor megmenekülnek a hajóban, és ugyanúgy Jézus által megmenekülnek azok, akik hisznek benne. Tehát egy nagy megmenekülésre utal. Illetve utána Jónásnak mégiscsak el kell mennie, és hirdeti másoknak az evangéliumot, illetve dehogy az evangéliumot, a büntetést hirdeti, meg hogy térjetek meg. Mivel kezdi Jézus a munkásságát? Térjetek meg. Ugye ott azért, mert jön a büntetés, itt meg azért, mert elközelített a mennyek országa. Ugye Jónás megtérésre hívja a niniveieket, mert hogy a bűneik szörnyűek, és a bűneik miatt Isten el fogja pusztítani azt a helyet, és erre Jézus megtérésre hív mindenkit, mert a mennyek országa elközelített. Ítélet helyett az örömhír jelenik meg. Persze, nyilván Jézus esetében is fontos, hogy a bűnök bocsánatára történik ez a kegyelem, és a bűnök bocsánata az, ami által nekünk üdvösségünk lesz. De kicsit elrohantunk, annyit még említsünk meg, hogy Jónás egy nagy kitekintés is. Ugye kinek szól a kegyelem? És kinek szól ez a az egész üzenet, a Jézus Krisztusban jött üzenet. Jézus azt mondja egy helyen, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael nyájának elveszett juhaihoz. De ott nem arról van szó, hogy mások nem üdvözülnek, nem arról van szó, hogy ő másoknak nem Krisztus, nem messiás, hanem arról van szó, hogy akkor ott, amikor ott van Izraelben, ez az elsődleges. Ugye emlékszünk a szirofőniciai asszony történetére, aki könyörög Jézushoz, hogy a lányát gyógyítsa meg. És akkor azt mondja Jézus, ez nagyon kemény, hát tele van kemény történetekkel ez a Biblia, azt mondja Jézus, hogy hát előbb a kutya, előbb a gyermekeknek, vagy a fiaknak egész pontosan kell enniük, és hogy most az történik. És akkor erre azt mondja az asszony, hogy de hát a kutyák is esznek a lehullott morzsákból. És azt mondja Jézus, hogy nem találtam nálad nagyobb hitet Izraelben, és meggyógyítja a lányát. Tehát nagyon erőteljes a történet, de ott van benne, hogy igazából Jézus nem fordul el ettől az asszonytól, csak azért, mert nem zsidó, mert nem ennek a népnek a tagja. De ugyanez a helyzet úgy egyébként is, hogy először ennek, de ott vannak a kitekintések, ami aztán végül meg is valósul, meg is, mint feladat a tanítványokon, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket, csak még nem tartunk ott. Illetve, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, a föld végső határáig. Szóval, hogy ott van benne mindez, csak még nem valósul meg. Jónásban már ott van ez, hogy Istennek nem csak Izraellel van dolga, hanem az egész világgal van dolga. Nem csak egyetlen választott néppel, amelyik leszármazási alapon van ott, hanem hát ugyanez még így nincs kimondva, de az irány az egyértelmű, hogy hanem azzal a néppel, amit Isten minden nemzetségből választ, akiket elhív, akiket kiválaszt, ugye ez Jézus Krisztusban történik, ez az egyház, azok a kiválasztottak, az elhívottak, a megigazítottak, hát mi, akik itt vagyunk, mi, akik tudunk róla, mi vagyunk azok, akik itt állunk, és akik ennek örvendezhetünk. Szóval nagyon sok hasonlóság van a kettő között, sőt, ugye 3 napig van a hal gyomrában Jónás, Jézus pedig 3 nap után támad fel. Nyilván ő nem egy engedetlen proféta, hanem egy nagyon is engedelmes eszköze az Úrnak. 3 nap után támad fel, azt mondja, hogy ez a jel a feltámadás, ez a jel az, amely adatik ennek a nemzedéknek. De azt, amit ti vártok, amit ti akartok előírni, az nem lesz, olyan nincsen. Érdekes, hogy az emberek mindig akarnak valamit, jelt, kifogások vannak, ez nem tetszik, az nem tetszik. Olvastam valahol, ez még valaki ugye, hát vagy 20 évvel ezelőtt mondta egy ige hirdetésben, hogy hát milyen furcsa, ugye ez olyan 2000, nem is tudom, 2, 3, 4 körül játszódik ez a mondat, hogy milyen furcsa, hogy ugye sokszor elmondták az emberek, hogy jaj, hát a 90 előtt nem lehetett a templomba menni, mert a munkahely, mert a rendszer, és így tovább, és így tovább. És akkor, már azért voltak a templomban akkor is, tehát én tudom, tehát én is láttam, hogy voltak, semmi gond, csak hogy mondja erre, hogy hát érdekes, hogy most nem állott a pártitkár, és nem húzogatja a strigulákat, hogy ki megy, ki nem megy, most van másik kifogás, most ezt már nem tudjuk elmondani, hogy veszélyes lenne Istennel találkozni. Vajon mi az, aminek engedünk, mi az, ami fontos, mi az, ami kifogás, mi az, ami kegyelem, hogyan értjük meg Istennek ezt a szeretetét? Jelt ad az Isten, és ez a jel az ő általa adott jel. És hadd folytassam azzal, hogy következménye van mindennek. A következmény, amit Jézus felvázol, hogy attól, hogy mire jutunk, mire jut az ember az Úr Jézussal kapcsolatban. És itt nem tudom, hogy véletlene, nincsenek véletlenek, a mostani igére, nem tudom, figyeltünk-e. Nem arról szól a történet, hogy egy csapásra mindenki a mennyországba kerül, hanem azok, akik hisznek, azok, akik Jézus Krisztusban hisznek. Ugye itt pont erről szól a dolog, hogy nem fogadják el, hogy kicsoda az a Jézus, hogy ő a Krisztus. És azt mondja, nézzétek csak meg, majd a feltámadáskor feltámadnak a niniveiek, és elítélnek benneteket, hiszen ti a feltámadott Krisztussal találkoztatok, hiszen ti azzal találkoztatok, akit Isten megígért, szemről szemre láthattátok, hallhattátok, a csodáit megtapasztalhattátok, és mégsem hittetek. Ő meg egy Jónás, egy engedetlen profétának a hatására megtértek, és megbánták a bűneiket. Nagy böjt volt egyébként, mindenki zsákruhát öltött, még az állatok is böjti eledelt kaptak. Nagy böjt lett, amikor rádöbbentek arra, hogy az Isten haragja van rajtuk, és könyörögtek. És ugye a történet vége az, ami nem tetszik Jónásnak, de ez már csak egy fordulat a végén, hogy nem pusztul el Ninive. Megkiméli Isten, azt mondja, hogy mennyi ember van ott, és a sok állat is, annyira aranyos ez a vége. Jónás meg ott mondja, hogy hát már vártam, hogy mikor, most mennyit kell még várni. Na mindegy, vissza ide a történethez, hogy majd a niniveiek fogják elítélni. Nem a zsidókat, az elég erős kép. Illetve még valaki, Sába királynője az, aki itt megjelenik, aki eljön Salamonhoz a dél királynője, ez egy akkori nagy birodalom volt valahol Dél-Arábiába, és ugye az, ott úgy gondolták, hogy az ott már a föld végső határa, ezért mondja itt Jézus, hogy onnan eljön ilyen messziről, mert hallotta az ő bölcsességét. Hát valószínűleg azért is, illetve ez egy nagy kereskedő nép volt, és mindenképpen hát egy ilyen kereskedelmi találkozó is volt, amiben biztos, hogy jó szerződést is kötöttek egymással, mint ahogy ilyenkor szokott, de mindenképpen fennmaradt, hogy csodálta Salamonnak azt, ahogyan megvan szervezve minden, ahogyan működik a templom, ahogyan az áldozatokat bemutatják, ahogy az egész államszervezet működik, és ahogyan mindenre tudta a választ Salamon, ugye tudjuk, hogy ő bölcs Salamon volt, ez volt a neve, Istentől ugyanis azt kérte, amikor ő lett a király, hogy bölcsességet kapjon. Azt mondta neki az Úr, hogy kérjél, amit akarsz. És azt mondta, bölcsességet, hogy a te népedet bölcsen tudjam vezetni. Ezt majdnem a legvégéig megőrizte, ezt a bölcsességet, mert a végén már hát a sok felesége miatt a bálványoknak is sajnos áldozott a végén, vagy ott volt, ez okozott problémákat. Na de mindenképpen csodálta ez a dél királynője, a messziről jött királynő Salamonnak a bölcsességét, és hogy ez az, aki mikor feltámad, akkor megdöbbenve fogja látni, hogy hát ti a Istennel találkoztatok magával, és mégsem tértetek meg, és mégsem jutottatok el a hitre, és ezért az is elítéli ezt a nemzedéket. Mert nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb van itt Salamonnál. Nem csak egy ember, hanem Isten fia, az, aki eljött, aki emberré lett, aki tökéletes Isten volt egyszerre, és tökéletes ember is, és mégsem tértek meg. Sokszor úgy gondoljuk egyébként, hogy mennyivel egyszerűbb volt az akkoriaknak. Hát, hogyha most valaki találkozna Jézussal, akkor mondjuk most is itt lenne Jézus, akkor biztos sokan megtérnének, és sokan követnék. Nagyon érdekes, hogy hát nem teljesen így volt. Ahogy látjuk, nagyon sokan nem tértek meg, és nem követték Jézust. Sőt, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy majd többen fognak hinni a tanítványok szavára, mint Jézusnak a szavára. És ugye ez rögtön beteljesedik az első pünköstkor, amikor Péter egyetlen ige hirdetésére 3000 ember tér meg, hogy ennyien hisznek majd ennek a jelnek. Vannak-e ma is jelek, amik mutatnak az Úristenre? Vannak-e jelek, akik arra mutatnak, aki nagyobb mindennél? Hát, kedves testvérek, én azt gondolom, hogy mi vagyunk a jelek. Nekünk kell jeleknek lenni a mai nemzedék számára. Nem úgy, ahogy ők kívánják, mert vannak elképzelések, hogy milyennek kell lenni az egyháznak, milyennek kell lenni a hívőknek. Tehát általában ezen megdöbbenek, hogy a hitetlenek jobban tudják, hogy milyen az igazi keresztjén. Hát ez elég vicces, mondjuk így magunkban. Tehát nekik van egy elképzelésük, nem kell megfelelni ennek az elképzelésnek. Egyáltalán nem kell. Nekünk más valakinek kell megfelelni, de annak nagyon meg kéne felelni. Az Úristennek, az elképzelésének. Jézus Krisztusnak, aki a mi példaképünk is, és a mi vezetőnk, aki után menni akarunk, aki a mi megváltónk. Vajon jelek vagyunk-e úgy, ahogy Isten szánt bennünket jelnek? Nem úgy, ahogy elvárják, hanem ahogyan Isten szánt bennünket jelnek. Hogyan tudok jel lenni, Krisztusra mutató jel lenni, Istenre mutató jel lenni azok számára, akik körülöttem vannak, hiszen azok látják. Nem könnyű ez jel lenni a másik embernek, a családtagnak, a rokonnak, akikvel találkozok, hogyan tudok jellé lenni. Hogyan tudok jel lenni úgy, mint gyülekezeti tag a világ számára, és úgy, mint egyház. Vajon Krisztusra mutatunk? Felismerik őt? Nem biztos, hogy hinni fognak. Ez egy másik kérdés, hogy ők hisznek vagy nem. Ez már nem a mi kérdésünk, de a kérdésünk az, hogy mi megfelelünk-e annak, hogy Isten gyermekeiként jellé legyünk. És én elhiszem, hogy akkor itt rögtön azért csak eszünkbe jutnak a mi hiányosságaink. És azt mondjuk, hogy nem vagyok elég jó. És akkor ugye erre mi is mondjuk azt, amit Bibliában olvasunk, hogy küldj mást, akit küldeni tudsz jelnek. Nem vagyok jó. Nincsen elég hitem, én magam is botladozok, meg hát a hibáim, meg hát látod, hogy azért vannak itt sokkal jobbak nálam. Hát ilyenkor vannak jobbak, akiknek jobban jellé kell lenni, vagy megmutatni a Krisztus, de igazából Isten minket választott ki. Minket, akiket megszólított, akik hallottunk róla. Minket választott ki, hogy ilyen jelek legyünk. Nyilván itt van olyan is, amikor ezt szóban kell tenni, de maradjunk abban most itt, hogy abban, ahogyan mi ragaszkodunk az Úristenhez. Ahogyan mi megállunk előtte, ahogyan mi el tudjuk fogadni az ő bűnbocsánatát. Nem azzal vagyunk jelek, hogy tökéletesek vagyunk. Az nem fog menni. Bocsánat, ha valaki megsértődött, de az nem fog menni. Abban vagyunk jelek, hogy elfogadjuk az Isten kegyelmét. És újra megerősödve akarjuk követni őt. És ebben az igyekezetben Isten segítségével tudunk úgy, ahogy vagyunk, és ott, ahol vagyunk, Isten kegyelmében élve, rátekintve, megélni a hitünket, és dicsőíteni az Urat. Ez az, ami jel lehet a világ számára. És ennek szánt bennünket Isten, azon túl, hogy megváltott, hogy az ő népének a tagjaivá tett, hogy általunk ismerje meg a világ, hogy eljött a megváltó, hogy van örök élet, hogy van kegyelem. És hogyha mi ezt tudjuk, hadd tudja meg más is, hadd ismerje meg, és hadd örvendezzen más is az ő kegyelmének. Mert ma is úgy van, nem csak mi vagyunk itt, nem rólunk szól, nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb van itt Salamonnál, nagyobb van itt a mi bizonyságtételünknél, nem vagyunk egyedül. Az Úr az, aki velünk van, most is, valóságosan. Amen. Kedves testvérek, a 445. dicséret 5. versének az éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 445. dicséret 5. verse így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket egyenként az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a sok-sok jelet, ami az életünkben eddig rád mutatott, felét fordított, ami segített abban, meglássunk téged, felismerjünk téged, és kövessünk téged. Köszönjük azoknak az embereknek a bizonyság tételét, akik ilyen módon éltek, akikkel találkozva mégis téged láthattunk meg. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy áld meg az életünket a te kegyelmeddel, és légy segítségül abban, hogy mások számára is ilyen rád mutató, kegyelmedet hirdető jelek lehessünk. Olyanok, akik által megismernek téged, akik által közeledhetnek hozzád, akik által segítségül lehetünk, hogy mi magunk is rád mutatva másokat hozzád vezessünk. Hiszük, hogy ez nem a mi, nem a mi dolgunk, nem a mi erőnk, nem a mi tehetségünk, hanem a te kegyelmed által lehetséges. Így kérünk, Urunk Istenünk, hogy hallgass meg a könyörgéseinket, amikor eléd hozzuk a kérésünket, amikor hívunk segítségül életünk minden helyzetében. Hadd könyörögjünk most a betegekért, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, imádkozunk azokért a testvérekért, akik elhordozzák a nehéz betegséget, imádkozunk a gyógyulásért, és imádkozunk a támogatásért azoknak, akiknek most nincs reményük erre a gyógyulásra. Kérünk mindazokért, akik betegséget hordoznak, betegségben szenvednek. Imádkozunk testvérünkért, aki műtétre készül a következő héten, légy kegyelmes hozzá a te szereteteddel. És könyörgünk, Urunk, hogy adj békességet egymás között, adj békességet ebben a világban. És imádkozunk, hogy hadd legyen végre béke ebben a szomszéd országban is, és könyörgünk, hogy légy segítségül, amikor hozzád fohászkodnak a kárpátaljai magyar testvéreink, légy kegyelmes hozzájuk, Urunk. És most, ezen a vasárnapon hadd jöjjünk eléd azért is, hogy állj oda azok mellé, akik egyedül vannak, akik nem házasságban élnek, hanem valami oknál fogva még nem, már nem, vagy éppen nem tudnak így lenni. Urunk, hiszük, hogy te minden élethelyzetben meg tudsz áldani bennünket, és áldássá tudsz lenni. Hiszük, hogy amikor veled vagyunk, soha nem vagyunk egyedül. Hogy te vagy az, aki társunkká szegődtél, te vagy az, aki mellénk álltál, és te vagy az, aki kitartasz mellettünk minden időkig. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy mi is ilyenek lehetünk egymás számára. Köszönjük, hogy áldássá tudod lenni, minden tudod tenni, minden állapotunkat, és hogy hozzád tudunk tartozni. Így kérünk, hogy légy kegyelmes mindannyiunkhoz, a te szereteteddel, és a te szent lelkeddel őrizd meg bennünket. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, keresztény közösségeinkért, egyházunk népünk vezetőiért. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is könyörögjünk, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, a persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulásokat, amelyek érkeztek. Hadd köszönjem meg külön is azoknak, akik a közvetítést nézték, nézik, és úgy online átutalással fizettek persejpénzt, illetve adományt. Az Isten tiszteletünk végén a 220. dicséretet énekeljük. 220. dicséret egy régi ének, 7 gyönyörű verse van, arról szól, hogy nem vagyunk tökéletesek, de Istenre bízhatjuk az életünket, és bízzuk is arra. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.